Kellenek-e a klasszikus irodalmi alkotásokból válogatott kötelező olvasmányok az ember iskolás évei alatt, vagy el kell rakni a hátsó polcra és kortárs művekre cserélni? Évek óta folyik erről a vita, sokan azzal érvelnek, hogy a mai gyerekek nem értik a klasszikus irodalmi művek nyelvezetét, míg mások azt mondják, hogy tanulják meg akár csak a természettudományos tárgyak idegen kifejezéseit. Nyíri Péter irodalomtörténésszel, a Magyar Nyelvmúzeumának igazgatójával arról beszélgetünk, hogy mit jelenthet az ember életében, lelki-szellemi fejlődésében a klasszikus irodalom. A riporter Jászter Beáta.
Időről időre felröppen a hír, hogy átszervezik, átdolgozzák a kötelező olvasmányok rendszerét. Nyíri Péter irodalomtörténészt kérdezem, miért beszélhetünk most erről a 21. században, és egyáltalán miért gondolják úgy egyesek, hogy szükség van arra, hogy bizonyos szerzőket ne olvassanak az emberek, helyettük új szerzőkkel ismerkedjenek meg?
Valóban időről időre felröppennek ilyen hírek, az a baj, hogy ezek nem is csak hírek, hát olyan címeket olvashattunk, talán egy éve, vagy még egy éve sem volt éppen ennek a témának kapcsán, hogy elavulttá váltak a kötelező olvasmányok, amely számomra meglehetősen abszurd, hiszen egy klasszikus és örök irodalmi értékekről beszélünk, hogy ezek elavulttá váltak-e, azt nem tudom, a meggyőződésem szerint nem. Itt mindig az a fő probléma, hogy azt állítják azok, akik a kötelező olvasmányok megváltoztatását vagy szűkítését támogatják, hogy ezeket a műveket a fiatalok nem értik. Az első rendű probléma az, hogy ez a megváltoztatás mindig szűkítést jelent, éppen azért, mert azt mondják, hogy túl sok az anyag, és az anyag minősége sem jó szerintük, hanem más szerzőket kellene kötelező olvasmányok közé bevenni. De itt hadd térjek ki arra röviden, hogy sajnos ez az egész világban tünet. Ugye majd egy ilyen posztvilágban, vagy posztmodern világban élünk, és hát ha már irodalomnál tartunk, akkor éppen a posztmodern irodalomnak az az alapvető ideológiája. Ezek a nagy történetek, korábban is évezredekig érvényes nagy történetek, például a Szentírás sem érvényes már, minden viszonylagos, és ezért nincs erre szükség, ezért vagy kis történeteket mondunk el, vagy pedig nem mondunk el semmit, és egyébként ebből születik a mai, mondjuk kortárs, posztmodern szövegirodalom, amelynek sem jelentése, sem tartalma, pláne nem mélysége, tehát nincsen, ez hiányzik, és hogyha nyersen fogalmazok, akkor ebből jön ez a mélység és tartalom nélküli posztmodern hablatyolás. És ez történik az egész világban, és az irodalom telén is, hogy sajnos nincsenek evidenciák. Hát a kötelező olvasmány azért kötelező olvasmány, mert hogy azokat el kell olvasni. Ebben lehetne egy nemzeti közmegegyezés, úgy gondoljuk, hogy ez a magyar irodalomnak az a része, amely mindenképpen elsajátítandó, megismerendő, akkor is, hogyha esetleg ezt a diák nem kedveli feltétlenül. Mindig arra hivatkoznak a kötelező olvasmányok elavultságát vallók, hogy a gyerek nem olvassa élvezettel, vagy nem kedveli, de hát kérdés, hogy mindig az-e a cél, hogy kedvelje éppen, amit olvas, vagy pedig művelődik és gyarapszik lélekben és tudásban. És hát az a baj, hogy valóban, hogy ma már nincsenek evidenciák, ma már arról sem beszélhetünk, ez rendkívül szomorú, hogy mondjuk a nemzeti öntudat erősítése fontos, és ezért Vörös Marti költészetét, vagy Jókai költészetét és regényművészetét illik ismerni, mert azt mondják, hogy hát nem biztos, ez viszonylagos. Mindent viszonylagossá tesznek, ez a relativizálódás mindig megjelenik, és valójában ez a gyökere annak, hogy a kötelező olvasmányokat meg akarják változtatni.
Azt olvastam valahol, és hallottam is, hogy Jókait, Mórát, Móricot, Gárdonyit már nem értik a mai gyerekek. Miért a mai gyerekek miben mások, mint mondjuk a mi korosztályunk? Ha mi megértettük, és minket el tudott varázsolni, és olyan erkölcsi tanulságot tudtunk a tarisznyánkba tenni, akkor a mai gyerek erre miért nem képes, amikor meg mindig azt mondjuk, hogy a mai gyerekek sokkal okosabbak és fejlettebbek, mint amilyenek mi voltunk?
Meggyőződésem, hogy a mai gyerek is be tudja fogadni ezeket a műveket. Ez csak valamiféle álürügy és álérv az ellen, hogy a kötelező olvasmányokat változtassuk meg. Jókai egyrészt rendkívül modern is, másrészt meg valóban olyan klasszikus tudást halmoz fel a magyarság múltjáról, korabeli történelemről, sőt, még olykor a jövőről is, gondoljunk csak a jövő századregényére, ami mindenki számára élvezetes lehet. és nekem meggyőződésem, hogy a mai fiatal ugyanúgy megérti ezeket a szövegeket. Senki nem mondja azt, és itt jön megint a munka, az áldozat és az írástudók felelőssége, senki nem mondja azt, hogy nem kell figyelni ezekre a művekre. Hát nem mindig csak játszani kell akkor, amikor az irodalmi szöveget olvassuk, hanem igenis odafigyelni. És persze segíthet ebben a kötet szómagyarázattal. Volt tavaly ősszel egy jókai konferencia, amikor azt mondta az egyik előadó, hogy hát igen, kőszívű ember fiait milyen nehéz olvasni, az nem való a fiataloknak, és hozott egy körülbelül 5 mondatból álló szövegrészletet, amelyben volt mondjuk 12 idegen szó, és mondta, hogy íme tele van idegen szóval. Egyrészt nagyon jól meg lehet tanulni jókai műveiből latinul, és azt hiszem, hogy ez nem árt még a mai korban sem. Másrészt vannak olyan kötetek, amelyekhez szómagyarázatok tartoznak. Harmadrészt ez az előadó sajnos azt nem mondta el, hogy mondjuk a kőszívű ember fiaiban nagyon sok izgalmas jelenet van. Van például az elején olyan jelenet, amikor a farkasok a téli Oroszországban üldözik a szánt, és aztán bekerül a vős a jég alá, a barátja kimenti, és így úgy van, amikor csatáznak a katonák, és ilyen izgalmas történetek vannak, ezt valahogy elfelejtette megemlíteni, pedig ezek a történetek stilisztikailag is, és hát a cselekményt tekintve is felveszik a versenyt a mai akciófilmekkel. Ezt valahogy mindig elfelejtik elmondani, nyilván kell erőfeszítés ahhoz, hogy ezeket a diák megértse. Azon lehet vitatkozni, hogy egy-egy szerzőtől milyen művet ajánljanak, vagy tegyenek kötelezővé, azon is lehet vitatkozni, hogy egy-egy szöveget milyen életkorban ajánlanak, de hogy lemondani róla nem szabad, az egészen bizonyos. És sajnos hát ez komoly irodalmárok, vagy magyar tanítással foglalkozók mondták, hogy a Légy jó, mint halálig, a Móricztól nagyon nyomasztó a mai fiatalok számára, a Reggel csodaszarvasról meg bonyolult, meg tele van nemi erőszakkal, és stb. Stb. És ezek helyett, a szövegek helyett ajánlják például a Bridget Jones naplója című regényt, illetve az Emlékek őre című fantasy regényt. Most nem tudom pontosan, hogy milyen életkorban, de ezeket ajánlják, amivel nekem az a bajom, hogy lehet ezeket olvasni, de ezek nem művészi alkotások. Ugye mi itt Széphalmon Kazincival valljuk, hogy magas színvonalú esztétikai élményt kell kínálni, és ez műveli igazán az olvasót. A Móricz-féle Légy jó, mint halálig nem hasonlítható össze egy mondjuk kortárs és divatos fantasy regénnyel, az Alkonyat tetralógiával és hasonló művekkel. El lehet olvasni, lehet róla beszélgetni, de hogy ez váltsa ki ezeket az értékes műveket, mondjuk egy jókai regényt, azzal végképp nem tudunk egyetérteni. És ott fel kell tenni nagyon markánsan azt a kérdést is, hogy mondjuk le akarunk-e mi mondani a 19. század magyar irodalmáról, akkor, amikor Jókait, Vörösmartit és a többieket háttérbe szorítjuk, és hát erre szokták szintén nagyon markánsan mondani egyes irodalomtörténészek, hogy hát ha nem érti a fiatal Jókait, akkor meg kell vele tanítani, és majd megérti. Nyilván semmi nincs erőfeszítés nélkül.
De hol vannak a szülők? Hiszen a szülők Jókain nőttek fel, és Móricon, és Mórán, és bizony elolvastuk. Akkor a szülő miért nem tud otthon segítséget adni, ha a gyerek leveszi a polcról a könyvet, és nem ért valamit? Hát ott vagyok, két szobával arrébb, vagy egy szobával arrébb, és gondolom, mindannyiunknak megvan ez az élményünk. Akkor miért nem segítünk a gyerekeinknek?
Én magam is azt vallom, hogy a pedagógus hozzáállásán és a szülői hozzáállásán múlik gyakorlatilag minden. És nyilván hát aztán a fiatal hozzáállásán, de meggyőződésem, hogy meg lehet szerettetni az említett szerzőket, Jókait, Gárdonyit. Hát eleve abszurd, hogy tőlünk is abszurd számomra a felvetés, hogy Jókait vagy Gárdonyit mondjuk lehet nem szeretni. És persze mondhatja valaki, hogy igen, nehéz a szöveg, de még ez sem igaz. Hát Jókainak csodálatos stílusa van, gyönyörűen tud írni mindenről, magával ragadja az embert, olyan sajátos világot teremt, amely beszippantja az olvasót, és ez megtörténik Gárdonyi vagy éppen Móricz esetében is. És ezt nem tapasztaljuk nyilván esztétikai értelemben fantasy regények kapcsán. Persze az is beszippantja az olvasót, mondják, saját világot teremt, de én azt hiszem, hogy az irodalom oktatásnak a közoktatásban, az irodalom órán az az elsődleges feladata, hogy művészi értékeket közvetítsen. És hát itt kell szólnunk a kortárs magyar irodalomról is, mert miközben le akarunk mondani mondjuk a 19. századi magyar irodalom nagy részéről, hát Eötvös Józsefről vagy Tompáról alig hallunk. Kazinci talán a nyelvtanórákra száműzik, vagy éppen megemlítik mondjuk a kostílusok, vagy éppen a felvilágosodás, vagy a nemzeti öntudatra ébredés kapcsán. Én magában Kazinci, aki életmodell lehet számunkra a maga teljesítményével, nem jelenik meg a maga valóságában és összetettségében. Tehát miközben egyfelől úgy tűnik, hogy lemondunk nagyon fontos értékeket, vendégekről, Zrínyiről, vagy Krúdiról, Nagy Lászlóról alig hallunk, vagy azt akarják, hogy alig halljanak a diákok. Eközben felmerül időről időre az a felvetés, hogy a kortárs irodalom kevésbé képviselt az irodalom oktatásban. Hát a cinikus vagyok, azt mondom, hogy nyilván ez meglehetősen pikánsan hangzik mondjuk egy kortárs író szájából, mert hát van olyan kategória, amelyet önreklámozásnak hívunk. Másrészt pedig fel kell tenni azt a kérdést ismét nagyon határozottan, hogy vajon a művészi mércét megüti-e mondjuk a kortárs magyar irodalom nagy része, és nekem az a véleményem, és talán itt elmondható bátran, hogy egyáltalán nem lehet olvastatni például Eszterházy Péter regényeket, csak nem biztos, hogy a fiatalok megértik, és olyan mélységet kapnak, sőt biztos, hogy nem kapnak olyan mélységet, mint mondjuk egy Bóric regényből, legyen szó Légy jó, mint halálikról, vagy a gyönyörű árvácskáról, vagy lehet például a Léra kapcsán olvastatni Varródanit, na de hát mondjuk a József Attilai, vagy költészet, de sorolhatnánk még egyéb költői életműveket, ezeknek az összetettsége, esztétikai, etikai összetettsége nyilván nem jelenik meg, tehát mindent a helyén kell kezelni. Azt hiszem, hogy ezek az említett művek Kölcseinek, vagy éppen Vörös Martinak a művészete kiválóan alkalmas arra, hogy a nemzeti öntudatot erősítsük a fiatalokban. Kérdés, hogy ezt mennyire akarjuk.
A kötelező olvasmányok megnyírbálása, a leegyszerűsítése, hiszen kötelezők röviden már ilyen vastag könyvek is megjelennek, a szerzők, a művek lecserélése lehetséges, hogy azért történik, mert úgy gondolják az ezt kitaláló irodalmárok, irodalomtörténészek, írók, költők, hogy annyira nem szeretnek és nem tudnak olvasni a gyerekek, hogy valami sokkal egyszerűbbet, valami nagyon szimplát kell a kezükbe adni ahhoz, hogy megszeressék a könyvet és elkezdjék falni a regényeket. De aki mondjuk a Bridget Jones naplóját olvassa középiskolában, és az azért egy kicsit mellbevágott engem ez a lehetőség, hogy ilyet lehet középiskolában kötelező olvasmányként adni, az vajon utána előveszi a Jókait? Lesz-e rá igénye?
Hát pont ez a kulcskérdés, hogy felébresztjük a fiatalokban a művelődés meg a műveltség iránti igényt, a műveltség iránti fogékonyságot. Magam is úgy gondolom, hogy ezekkel a művekkel kevésbé lehet. És hát sajnos azért azt tapasztaljuk az egész világon, nyilván hát mi itt ahol élünk, Magyarországon is, hogy hajlamos sok ember, meg sok közösség mindig könnyebb ellenállás felé haladni. Tehát nyilván lehet azt választani, hogy egy könnyed olvasmányt választunk, és ezzel próbáljuk megszerettetni az irodalmat, de hát kérdés, hogy mi a cél. Én továbbra is azt vallom, hogy az irodalomoktatás, vagy az iskolai oktatás célja az, hogy a művészetekben jártassá tegyük a fiatalokat, és hogy legyen azért a irodalom megismerésének valamiféle erkölcsi vagy érzelmi tétje is. És hát megint csak a nemzeti öntudatot, a magyar nyelv, csodálatos magyar nyelv megismerését mondhatom. Illetőleg azt, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy ugyanúgy, ahogy a matematikai egyenleteket, háromszög kiszámolási módokat, és nyilván elnézést a matematika iránt rajongókért, kötelezően meg kell tanítani, azt mondani, hogy már pedig az irodalmi művetségnek is van egy olyan része, amely kötelező, és ezeket a műveket el lehet olvasni. Amikor arról van mondjuk szó, egy ilyen visszajelzést hallottam, olvastam, hogy Vörös Martitól csak a szózatot kellett ismerni, akkor az ember nyilván szomorú lesz, hiszen hát Vörös Marti amellett, hogy persze a szózat a nemzeti imádságunk, de csodálatos író a maga rendkívül összetett életművével, amelyből egy egész korszak és látásmód, világlátás megismerhető, erről lemondani nagyon szegényé teszi az embert, és hát éppen ezért én azt mondom, hogy nem a könnyebb ellenállás felé kell haladni, hanem igenis próbára kell tenni a fiatalokat, és azzal ők csak erősödnek, mint a népmesében, hát kiállja három próbát, és aztán az út végén király lesz, ugye éppen a felnőtté válásnak, a megérésnek a szimbóluma mindig azért lesz királya az ifjú, mert hogy elér a saját önmaga személyiségének a csúcsára, mert minden, ami történik, az valójában a fős lelkében történik. Ilyen próbatételek elé lehet állítani a fiatalokat is. Nem lehet azt mondani, hogy ne olvassanak könnyed szövegeket, de hát azért a magyar nyelv összetettségét csak a nehéz szövegek által ismerik meg. De hát ebben az esetben valóban lehet azt mondani, hogy viszonylagos az, hogy egy szöveg nehéz vagy nem nehéz. Azt hiszem, az említett szerzők szövegeit nagyon könnyen be lehet fogadni. Tehát azt mondani mondjuk egy Gárdonyi szövegre, bármely Gárdonyi szövegre, hogy nehéz vagy távol áll a fiataloktól, szerintem azért messze áll az igazságtól, mert azok könnyen befogadható, de esztétikailag magas színvonalú szövegek. És hát látjuk, hogy a fiataloknak milyen szókincse van a jelenkorban, hogy tudnak fogalmazni, vagy hogyan tudnak írni, mi a helyzet a helyesírással. Ezekben mindenképpen fejlesztő erejű a szövegek ismerete, vagy a klasszikus magyar irodalomnak az ismerete. Ha erről lemondunk, akkor hát talán elkezdünk egy lejtőn lefelé menni, csak hát abból lehet, hogy zuhanás lesz.
Pontosan erre szerettem volna rákérdezni így a beszélgetés vége felé, hogy ha eljátszunk azzal a nyomasztó gondolattal, hogy új szerzőket hoznak, kortárs irodalmat hoznak, ami önmagában véve nagyon jó, csak nem mindegy, hogy mit, akkor hosszú távon mi történik a gyerekeink és majdan az unokáink műveltségével, nyelvhasználatával, egyáltalán emberi méltóságával és emberségével.
Megint Kazincihoz kell fordulnom, hiszen ő egy életmodellnek a megtestesítője számunkra, és mi azt valljuk, hogy minden korban és minden ember, minden magyar ember elé példaként állítható. Tudnélik, az ő életmodellje egy olyan kulturális életforma volt, amelynek az alapvető gesztusa vagy cselekedete volt az olvasás, az írás, általában a művelődés. Egyrészt az önművelés iránti igény, másrészt pedig a mások művelése iránti igény. Nem is csak igény, hanem ő ezt csinálta, folyamatosan művelte önmagát, és folyamatosan művelt másokat. És hát neki az volt az alapgondolata, hogy fentebb stílű, tehát esztétikailag magas színvonalú irodalmi teljesítményt kell létrehozni, és ez aztán kitermeli a maga olvasói rétegét, vagyis felemeli, nyersen fogalmazva és egyszerűsítve, felemeli magához az olvasó réteget, vagyis hogy a irodalom, a szép irodalom képes művelni az olvasókat, a befogadókat. És ezzel szemben áll az, amikor mondjuk lemegyünk a bulvár irodalom szintjére, vagy nagyon könnyed olvasmányokat kínálunk, amely nem biztos, hogy ilyen módon célra vezető, sőt biztos, hogy nem célra vezető, mert akkor elmegyünk a populáris irodalom vagy populáris műveltség iránt, és hát lehet cirkuszt meg kenyeret adni a népnek, de talán a fiatalokat nem ezzel kell megközelíteni. Én meggyőződéssel mondom, hogy itt az lenne a cél, hogy magas színvonalú irodalmi szövegeket olvastassunk a fiatalokkal. Hogy mi lesz ennek a, vagy mi lenne ennek a vége, azt nem tudom, hát továbbra is úgy látom, hogy ez a lejtő, amelynek az alján valamiféle igénytelenség van, megfosztattatás az értelmiségi létnek a lehetőségeitől, az anyanyelvnek az elfelejtése, ugye szűkül a fiatalok szókincse, és hát már lehet, hogy most az van, hogy egyetlen regisztert vagy stílust ismernek, meg tudnak szólalni valamiféle diáknyelven vagy szlengen, de nem tudnak az élet különböző szinterein megszólalni, nem ismernek más stílusokat, hanem mindenütt ezt használják, ez lesz. És mi mindig azt mondjuk, hogy a nyelvi versenyképesség azáltal érhető el, legyen egy ilyen mai versenyszférába illő fogalom, a nyelvi versenyképesség vagy hatékonyság, hogy az ember alaposan ismeri az anyanyelvét, és ez segíteni fogja őt akkor is, hogyha pedagógus, de akkor is szoktuk ezt mondani, hogyha hajós kapitány, vagy éppen bolti eladó, akkor meg különösen egyébként, vagy éppen reklámmenedzser, vagy termékmenedzser, vagy hogy mondják ezt. Tehát, hogy erre szükség van, és ezt viszont az irodalom ismerete nagyon nagy mértékben segíti. Olyan felvetés is volt, hogy a toldi is elavult már, mert az a paraszti világ nem létezik, és hát eleve tréfást ezt versbe szedni, stb. Stb. Ezek az érvek azt hiszem, hogy hát olykor kinyitják a bicskát a zsebünkben, viszonylagossá tesznek minden értéket, de hát én bízom azért abban, hogy vannak még felelősen gondolkodó pedagógusok, ez egészen bizonyos magyar tanárok, akiknek van igényük a klasszikus műveltség iránt, és hát arra törekszenek, hogy a fiatalok is ezt sajátítsák el.
A Magyar Nyelv Múzeuma 7 évvel ezelőtt azért jött létre, hogy az élő nyelvnek állítson emléket, hogy aki ide belép, az pontosan tudja, hogy milyen nagy kincs van a kezében. Nagyon sokat tesznek a múzeum dolgozói a nyelvművelésért, a nyelvi művelődésért, nagyon sokat tesznek a kézzelírás népszerűsítéséért. Nem gondolták azt, hogy beszállnak ebbe a kis versenybe, vagy ebbe a mini harcba most a kötelező olvasmányokért is?
Ringbe szállunk mindenképpen, egy nemes küzdelem, és éppen ezért van az, hogy már ennek az évnek is, de különösen a jövő évnek még nem lesz késő, az egyik kiemelt programpontja vagy célja éppen a kötelező olvasmányokkal kapcsolatos. Tehát nekünk eleve az a célunk, hogy a klasszikus irodalmi műveltséghez és a klasszikus magyar irodalomhoz, amelyet nagyon tágan kell értelmezni, és nyilván beletartozhat a kortárs irodalom vagy kortárs közeli irodalom, a klasszikus itt nem korszakjelölő megnevezés, hanem azt jelzi, hogy milyen az értéke vagy a minősége az adott szövegnek vagy irodalmi teljesítménynek, tehát hogy a klasszikus magyar irodalom irodalmi örökséget megőrizzük, közvetítsük. Úgyhogy ez kiemelt cél, és hát ez összekapcsolódik azzal, hogy igenis kiállunk a kötelező olvasmányok mellett. És itt nem is az a kulcs mozzanat, hogy mi a kötelező olvasmányok mellett állunk ki, az is, hanem egész egyszerűen a magyar irodalmat meghatározó és abban rendkívüli értéket képviselő szövegek mellett állunk ki. Tehát nem az az elsődleges célja senkinek, aki a kötelező olvasmányok mellett kampányol, hogy a gyerekre ezt kötelezően rá akarjuk tukmálni, hanem azt szeretnénk, hogy a újabb és újabb magyar nemzedékek megismerjék a gyönyörű magyar nyelvet is, ezeket a csodálatos irodalmi műveket, mert hogy ezek által gazdagodnak. És hát ne felejtsük el, hogy minden irodalmi mű képes arra, hogy megsokszorozza az embernek a tapasztalatait. Hát az irodalom szárnyain elrepülhetünk olyan világokba, meg élethelyzetekbe, amelyekkel egyébként viszonylag rövid életünk során nem találkozhatunk, de hát megismerhetjük a szerelem, a szabadságharcok és egyéb más életterületek ezer meg ezer oldalát a nyelv által. Erről semmiképpen sem kell lemondani, mint ahogy mondjuk azt most Németh Lászlóval, Minőség forradalma jegyében, hogy hát a minőségről sem szabad lemondanunk, úgyhogy itt a klasszikus magyar irodalmi értékek megismertetése, megőrzése és hát a minőség forradalma szükséges.
Kedves hallgatóink, Nyíri Péter irodalom történésszel a kötelező olvasmányokról beszélgetett Jászter Beáta.